Hello és adj Isten, nagy szeretettel köszöntünk titeket, ez a Debrecen Podcast, azaz a Depó, és hát számunkra is meglepő és ugyanakkor vágyott, valamint örömteli módon a Déri Múzeumból jelentkezünk. Az, hogy pontosan honnan, az majd nem sokára kiderül, de addig is hello itt Mikos Ákos.
Hello itt Löki Viktor.
És hát miközben egyébként együtt boldogan ülünk itt, még két csodálatos férfival ülünk, hát még mindig nem mondjuk, hogy hol, de hát itt van velünk Lakner Lajos és Novák Ádám. Lakner Lajost szakmai vezetőként, Novák Ádámot pedig projektvezetőként kell és érdemes, hogy bemutassam, de most mindjárt megbeszéljük, hát, hogy mivel is kapcsolatosan. Szervusztok!
Szervusztok!
Üdvözlőjük a kedves hallgatókat, üdvözlőjük titeket!
Na és hát, hogy hol ülünk, jelen pillanatban ez talán hallatszik egyébként valamennyire, én legalábbis bízom benne, hogy az a fajta tér, amely körülölel minket, az majd nem is olyan sokára helyet ad majd egy különleges kiállításnak. Én már a területet bejártam, most még ugye nem látszik semmi, tehát falak között vagyunk, tényleg érződik, hogy már előkészületek közepette, de hogy itt lesz ugye végre az új civis kiállítás, hogyha ezt így most ennyiben csak hagyhatom, de itt dobnám át a labdát nektek, hogy segítsetek, hogyan mutatnátok be annak, aki most először lép majd be, úgy, hogy még nem is készült el semmi, hogy mi lesz majd itt, az első emeleten, vagy hányadikon vagyunk, első emeleten vagyunk. Fordulok akkor először Lajos felé.
Hű.
Ugye? Ugyanezt éreztem, hogy valószínűleg nagy levegőt kell venni, mert hát hogy a röviden nem. Hogy lehet ezt hozzáfoglalni, hogy mi lesz majd itt?
Civisek világa.
Aha.
Tehát, ugye...
Köszönjük, jó műsor volt.
Tehát korábban volt, mindig volt a Déri Múzeum bejtörténeti kijelentés, hiszen egy olyan típusú múzeum, ahol egyszerre van a világjelenés, egyszerre van Debrecen. Korábban várostörténeti kiállítások voltak itt, amik alapvetően ilyen valami fajta vonal, egy narratíva mentén mutatták be a várost, a reformációtól nem tudom, a 20. század elejéig, vagy még a 20. század közepéig. Viszont azzal szembesültünk, hogy amikor kimondjuk azt, hogy civis város, akkor senki nem tudja, hogy miről beszélünk. Mi az, hogy civis? És ezért, amikor leültünk a kollégákkal megbeszélni, hogy mi legyen az új állandó kiállítás, vagy annak egy részének a tematikája, akkor úgy gondoltunk, talán ezt érdemes körbejárni, egyrészt amiatt, hogy akik itt élnek. Ha nem is mind civisek, hiszen ugye egyre kevesebb a civis leszármazott, de hát Harangi Attila és Löki Viktor könyvéből azért jól ismerjük, hogy azért vannak még emberek, akik jól ismerik ezt az életformát, de azért nagyon sokan vannak, akik nem. Tehát mutassuk meg, hogy mi az a város, amiben ők élnek, miért ilyen a mentalitás, miért ilyenek az utcák vezetése, miért olyan kevés a nagyvárosi épület. Tehát egyrészt, hogy önismeretet adjunk nekik, másrészt pedig, akik eljönnek Debrecenbe, azok ne csak úgy átsuhanjanak a Déri Múzeum fölött, a nagy templom fölött, a kollégium fölött, egyenest be a medencébe, hanem egy kicsit gondolják végig, hogy hova érkeztek, mi az a város, tehát hogy ebbe szeretnénk egy kis bevezetést adni nekik.
És akkor itt Ádám felé fordulok, mert hogy hát a bevezetés ilyen szempontból azt hiszem érthető is, ugye projektvezetőként pedig hát itt egy nagy dolgot kell felölelni, vagy én legalábbis így tippelem, mennyire kell szélesre tárnod a kezedet és projektben ezt így magadhoz húznod.
Visszakanyarodok az első kérdéshez, hogy mégis mi az, amit látunk, vagy mi az, ami új itt az új kiállítótérben. Az alapvetően falak mozogtak, tehát hogy az előző állandó kiállítási térben viszonylag szűkebb terek voltak, máshol voltak az egységek, más egységekkel fogadtuk a látogatókat. Most kibővítettük a tereket, talán nagyobb teret hagytunk a egy-egy egységnek, és így alakítunk ki egy olyan várostörténeti kiállítást a Magyar Génusz Program támogatásával, ami a legutóbbi régészeti feltárások eredményét is beépíti egy föld alatti Debrecen résszel, egy civisek világa nagyobb átfogó résszel, és ezzel csapunk át a helytörténeti kiállítás meglévő részéhez. Ezzel fedjük le az első emeletet, és hogy bevezessük egy olyan szlogent, ami egyébként a kiállítás projekt legelején vetült fel.
Ugye ezen premier lesz most, vagy valami hasonló?
Igen, mert ugyan a sajtófalunkon elkapott helyet az a szlogen, hogy helyi és egyetemes értékek, és ezzel kapcsolódok Lajosnak a felvetéséhez, hogy ablak a városra és ablak a világra. Tehát valóban kétszintű, két emelet kiállítótérrel rendelkezünk. Az első emeleten található várostörténet, emeleten pedig a Déri Frigyes gyűjteményéből kialakult tárlatok, és így tényleg két vetülete van a múzeumnak.
Régen úgy épült fel a kiállítás, hogy balra is lehetett nézni, és lehetett tárgyakat látni, meg jobbra is. Viszont már 1930-ban leírták a pszichológusok, hogy ez rossz. Mégpedig azért rossz, mert ugye általában egy kiállított tér végén mindig van egy ajtó, ahol ki lehet menni. És akkor az szokott történni, hogy az emberek vagy a bal oldalt, vagy a jobb oldalt kiadták, megnézték az egyik oldalt a kiállításnak, és szépen kimentek az ajtón. Most viszont, hogy magát az egész teret használjuk, és nem lehet így könnyen eltűnni a kiállításból, mert hol ebbe ütközünk, hol abba, így szerintem jobban meg fogják nézni a kiállítást a látogatóink, és talán mélyebben.
Vannak egyébként ilyen múzeumpszichológiai tanulmányok, tehát hogy viselkedik az ember egy kiállító térben, és hogy hogyan kell úgymond terelgetni a tartalom felé, tehát ezzel foglalkoznak
kutatók? Igen, tehát régen is volt, és ma is van. Sajnos ezen nagyon nehéz változtatni, hogy a múzeumnak ugye korábban szinte templomként definiálták, és az emberek itt elkezdtek viselkedni. Öltön, nyakkendők, tehát hogy csend.
És inget vettünk fel most.
Igen, úgy, igen, hogy... a nyakkendő az nem illik hozzá, de nem baj.
Én vagyok az egyetlen, aki nincsen ink, de rádió műsor elbírja talán.
Szóval, hogy ez a fajta mentalitás, hogy az emberek másképp viselkedjenek, mint normálisan, ez úgy tűnik, hogy azért kezd megváltozni, hiszen mégis ez nem egy elzárt tér, nem egy szentély, ahova csak kiválasztottak léphetnek be. Magába a kiállításba is arra törekszünk, hogy minél több ember találjon kapcsolódási pontost. Az fontos, hogy olyan ismereteket is megmutassunk, amit már tudott, mert az ember úgy van felépítve, hogy csak ahhoz tud új ismeretet kapcsolni, amint már picikét is tud róla, így tudja felépíteni a tudását. Úgyhogy én bízom benne, hogy a viselkedés az lesz, hogy a gyerekek szaladgálnak, élvezik a nekik szóló élvezetes részeket, közben a felnőttek nézelődnek, esetleg beszélgetnek, lehet, hogy elhívják még a civis nagymamát, és azt mondják, hogy nézd meg, te erről mit tudsz? Ez nagyon jó dolog lenne, hogy egy közösség, amely akárhogy is van, mégiscsak itt él elég régóta, valahogy a saját múltjáról beszélgetne.
Hogy a technikai elrendezéshez egy kis adalékot szolgáltassak a hallgatóknak, hogy igazából egy ilyen projekt milyen nehézségekkel néz szembe, hogy ha van egy muzeológiai célunk, van egy eszmink, meg akarunk valósítani, ugye azt a technikai, műszaki állapotoknak is meg kell feleltetni. Tényleg eltoltuk a kimenő járatokat a bejövő járatokhoz képest, és térbe helyeztük el a vitrineket, tervekben posztamensek kerültek be a járótérbe, ezzel is tényleg erősítve azt a muzeológiai célt, amit Lajos felvázolt. De azért meg kellett küzdeni azzal, akivel meg kellett küzdeni, és azért, hogyha annak is igyekszünk megfelelni, hogyha szaladgálni fognak a gyerekek, akkor nem törjük össze magukat, sem a műtárgyat, sem önmagukat.
Mi az a posztamens?
Posztamens egy olyan installációs eszköz, ami kiemel egy tárgyat, illetve biztosítja annak elérhetőségét. Bár mondjuk tőlem sokkal alkalmasabb ettől Lajos, hogy ezt megválaszolja ezt a kérdést.
De egész szerintem teljesen jó. Ugye egy vitrínben sok tárgy van, egy posztamensen egy tárgy van. És az egy kicsit ki van emelve, meg van emelve. Mert ha sok tárgy van együtt, akkor ugye azt jelenti, hogy egyik sincs rangsorolva, de egyet kiemelünk, az nyilvánvaló, azt mondja a látogató, mi lehet az oka, hogy ezt annyira érdemesnek gondolták, hogy kiemeljék.
Pont ezen gondolkodtam, hogy ha viszont ez így van, és hogy mondjuk single tárgyakat így be lehet mutatni, akkor ugye vannak ezek között olyanok, amelyek hát mondjuk arra érdemesek, hogy azért kimutassák. Melyek azok a sarokpontok, amiről már lehet beszélni, nem lövünk le nagyon semmit, de hogy például ilyen kiemelt részek, úristen, némi kuncogás van itt, szóval hogy lehet, hogy spoilerre foglak biztatni titeket, és azt nem szabad?
De szerintem nem szerencsés dolog elmondani, hogy mit fog látni.
Akkor megkérdezem, mit nem fog látni, akkor lehet, hogy ez kellene, hogy akkor innen közelítsük
nem
meg.
Nem azért, csak nyilvánvaló vannak kiemelt tárgyak. Most ha én ezt elmondjuk a történetét a tárgynak, akkor minek jön be a látogató. Tehát jobb, ha azokról beszélünk, amin keresztül végig megy, de nem mondjuk neki, nem fogom elmondani például azt.
Azt? És most így jön egy sípolás. A, majd a később, ami kikerül adásba, itt ennek a helyén, hogy nem fogom elmondani azt, hogy, és akkor innentől csak kivágjuk a hangodat.
Például az utolsó részben egy csomó sztorit osztunk meg a látogatók, mert sztorik érdeklik őket. Most elmesélem az egyiket, akkor minek jöjjön el. Tehát szerintem érdemes magáról látványvilágról beszélni, érdemes magáról koncepcionális kérdésekről, hogy mik azok, milyen egységek lesznek, milyen témák lesznek. De azt mondani, figyeljetek, itt az a tárgy fog állni, egyrészt szerintem nem szerencsés dolog.
Illetve ugye alapvető kérdésünk, illetve az egész marketing kampányunk is arra épül majd fel, hogy ki a civis. Most, hogyha ellátogatnak a hallgatók a Debreceni Déri Múzeumnak a YouTube csatornájára, akkor van egy sorozat, ami arra ad választ, megkérdezünk ismert és kevésbé ismert embereket, hogy ki a civis. Ma bejött...
Én melyik vagyok?
Ahova sorolod magad, Viktor. De ma például felvetült az, hogy ha már mindenki az mesterséges intelligenciát és a ChatGPT-t használja, mi lenne akkor, hogyha megkérdeznénk tőle, hogy ki a civis. Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, leírta. De mi nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tud a mesterséges intelligencia. Nem is fel, Lajos Cseng vissza mindig a fülemben a legelső megbeszélések óta, hogy nem választ akarunk adni kérdésekre, hanem sarokpontokat, meg elgondolkodtatni.
Igen, mert ugye szakítani kell azzal, hogy megmondjuk a látogatónak, hogy mi a tuti. Mert ezelőtt kizárjuk, hiszen ő azt mondja, hogy itt vannak okos emberek, nekem itt nincs semmi dolgom, legfeljebb meghallgathatom őket. Tehát ahhoz, hogy bevonjuk őket, hogy érdeklődővé tegyük őket, hogy érdekelté tegyük őket, ez az kell, mint egy jó könyvhöz, hogy vannak üres helyek, amit ő fog kitölteni, ő egy társrendező lesz, hiszen neki nyilvánvaló vannak információi, vannak történetei, tehát megpróbáljuk úgy felépíteni a kiállítást, hogy ezek is hadd kapjanak helyet, ne defináljuk mi, nem is fogjuk megmondani, mi a civis. Ez egy örök kérdés lesz, hogy mi a civis, még ha tudjuk is Viktorék könyvéből, de nem fogjuk ezt sem megmondani.
Mennyit fizettél ezért, hogy ennyit emlegessék a könyvet?
100 év múlva is ez lesz a kérdés, ki a civis.
Mert hogy erre nem fogunk választ adni, nem lesz a végén, a kiállítás végén egy ilyen civis, kettős pont is meghatározók, hanem nagyon sok kis mozaik lesz, és mindenki rábízzuk ezeket a mozaikokat. Ugye van az a játék, kaleidoszkópnak hívják, amit forgatunk, és különböző mintákat ad ki. Lehet, hogy az egyik embernek ezt a mintát adja ki, másikat azt a mintát adja ki, de hát mivel azért nagyon jól tudjuk a történettudomány mai állása szerint, hogy nincsen egyetlen egy igazság, egyetlen egy narratíva, sok-sok narratíva létezik egymás mellett, a múzeumnak is muszáj ehhez igazodni, és teret adni. Az, lehet, hogy az egyik kiáltás egységben valami olyan lesz hangsúlyos, amivel én nem feltétlenül gondolom úgy, de mondjuk a néprajzos kollégám az fontosnak tartotta, és ő arról meg van győződve, én meg mást következtetés vonok le benne, de nem baj, hogyha egy kiállításon belül vannak eltérő nézőpontok, mert mi tesz egy érdekes egy dolgot? Ha feszültség van. Ilyen szempontból szerintem fontos, hogy ugye a civisnek melyik oldalát hangsúlyozza valaki, egy kicsit ironikusan beszél róla, ami mondjuk a 19. század végén jellemző volt, vagy egy kicsit heroizálja, mint ami a reformáció korában volt, vagy a későbbi egy-két században, amikor tényleg nagyon nehéz volt itt megmaradni, és nekik köszönhető. De hát ezek különböző szempontok és különböző nézőpontok, és mindenkit válaszol.
Lehet, hogy akkor egy kicsit más, hogy érdemes ezt megkérdezni, tehát nyilván anélkül, hogy lelőnénk a csattanókat, mert magunk számára se, tehát nekünk se érdekünk, hogy
érdekes. Mert csak az élményt magunknak is.
Spoilerezzük a kiállítást, de talán arról lehet beszélni, vagy döntsétek el, hogy lehet beszélni róla, hogy milyen módszerekkel igyekeztek bemutatni ezeket a narratívákat olyan értelemben, hogy nyilván lesznek tárgyi kiállítási darabok, de egy fontos eleme a kiállításnak, ha jól tudom, hogy lesznek különböző audiovizuális, digitális megközelítések. Tudnátok egy 100%-os arányt mondani, hogy mennyi lesz a tárgy, és mennyi lesz az audiovizuális történet?
Igen, ez egyáltalán nem egy spoiler. Alapvető célkitűzésünk az volt, hogy készítsünk egy olyan kiállítást, amely kiemelt tárgyakkal foglalkozik, de nem csak azon keresztül mesélünk el történetet, igazodva egy kicsit talán a 21. századi kihívásokhoz. Igazából felevelítünk egy meglévő programunkat, egy digitális kiállítás kísérő programot, ami egy érintőképernyős készüléken keresztül plusz információkat lehet majd megtudni az adott témáról, az adott tárgyakról. Annyi kis csavarra, hogy például majd, hogyha lesz egy ilyen érintőképernyős képernyő, akkor a tartalomhoz csak egy mini játék elvégzése után lehet hozzájutni, hogy mondjuk, ha megfelelő sorrendbe, építési sorrendbe húzott be a megfelelő helyre Debrecen város főbb egyházi intézményeit, akkor nyílik majd ki számodra az a plusz tartalom, ami a reformáció és a rekatolizációnak a történetét jobban kibontja a saját tárgyainkra vonatkozva.
Mint egy fejtörő a Tomb Raiderben. Legalábbis nekem olyannak hangzik, hogyha
igen,
már
sőt, ilyen hasonlóképpen fogalmazódott meg a mi fejünkbe is, vagy képződött le a mi fejünkbe is, hogy ez egy tényleg egy ilyen játékos, a tudás felfedezését játékká tevő kis alkalmazás.
Megmondom neked magyarul, ezt gamificationnek hívják, gondolom én, vagy legalábbis van
ez
benne egy
ez most magyarul volt?
Természetesen.
Ez azért, ahogy Ádám is mondta, a tudáshoz, tehát nem a kiállítás helyett van. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye ma már a korszerű kiállításon mindenki úgy képzel, hogy telerakjuk mindenféle digitális eszközzel. Szerintem nem a digitális eszközök nem az a dolga, hogy átvegye a tárgyak helyét, hanem, ahogy Ádám is mondta, felkeltse az érdeklődést, illetve arra épít, hogy a látogatók ma már hozzászoktak az internet révén, hogy ahhoz, hogy valamit érjenek, nekik valamit tenniük kell. Kattintani kell, megoldani kell, nem tudom még mit kell, be kell írni egy kódot, tehát valamit tenni kell, valami aktivitást. És erre a tanult mechanizmusra építünk, amikor mondjuk egy játék megoldása révén jut valami fajta információhoz, valamiért ez érdekesebb vagy értékesebb lett a számára.
De arra is rájöttünk, hogy vannak olyan témák, amiket mi mindenképpen el szeretnénk mondani, de nincsen hozzá olyan tárgyunk, ami önmagában mesélne. Lajos itt nagyban bólogat mellettem, elsősorban a 19. század lassú városiasodási folyamatához kapcsolódóan első lépésben nem találtunk tárgyakat, aztán majd találtunk, és azok lesznek is, de ott animációkkal dolgozunk. Egyszerű, letisztult, történet központú animációkkal, egy olyan képi világgal, ami nem az egy kész anyagot kap a befogadó, hanem lehetősége van belelátni dolgokat. Emellett bízom benne, hogy nagyon látványos lesz. Elmondásban egyébként valóban az, hogy Debrecen nagyon sokszor megszenvedte a tűzvészeket, és egy várostérképe vetítve ennek a súlyát, jelentőségét akkor láthatja a látogató, ha azt kis tűzmotívumokban látja kivetítve a falon, a várostérképen. Mi az, amikor leégett, mi és ebből hányszor épült újjá tényleg Debrecen városa, és mitől lesz a Főnix városa Debrecen. Ezeket alapvetően látványossá egy ilyen vizuális eszközökkel lehet tenni.
Az van a fejemben, hogy ez a kiállítás már úgy anélkül, hogy mondjuk körbejárnánk, és hogy itt bármi lenne. Tudom, hogy úgy nekem szól, hogy aki még mondjuk ebben a műsorban deklaráltan keresi azt, hogy Debrecenben mi a jó és mi a debreceniség sava borsa, vagy egyáltalán mi az, ami szerethető a városban még, azon túl, amiket most ismerek. Tulajdonképpen nekem nagy talány volt, és úgy költöztem ide, hogy egy kis könyvet vettem. Azt hiszem, annak is ez volt a Civisek világa, vagy valamilyen ilyen...
Balogh Pista bácsi könyve.
Egy sárgás könyv, vagy egy maradt meg így bennem.
Nem vádolunk hát, el túl nagy titkot, bocsánat, csak tőle kölcsönöztük a címet. Tehát a Balogh Istvánnak a monográfiájából merítettünk alapvetően, és tőle kölcsönöztük a címet.
És hát, hogy pont erre szerettem volna egy rámutatni, hogy ugye ott is nekem az volt a tapasztalatom, hogy ugyan körbe lehet járni, olyan, mint amikor mondjuk beraknak egy lepel alá egy tárgyat, és így meg lehet tapogatni, és úgy rájössz, hogy mi az a tárgy, hogy mi az, hogy civisség, itt is valami ilyesmit érzek, hogy igazából, mint ahogy mondtad is, Lajos, hogy nem, nincs kimondva, nincs megmutatva, hanem sarokpontokat kapunk, és körbe lehet járni. Viszont akkor a kérdésem az talán úgy szól, hogy több városban is járván mondjuk a helyi múzeumban a város történeti kiállítást én mindig kétfelé tudtam bontani. Vagy azoknak szól, akik messziről jöttek, és meg akarjuk mutatni, hogy milyen a mi városunk, vagy a helyieknek is nagyban, hogy akkor hát emlékezzünk vissza együtt, hogy milyen a mi városunk. Itt mit mondanátok, van-e hangsúly erre, vagy hogyan találtatok ebben ti balanszt?
Mivel azokat a sarokpontokat, vagy témaköröket választottuk ki. Ugye feltettük magunknak azt a kérdést, hogy önnét kezdjem, hogy mi a debreceni lélek, mi a civis lélek. És nyilvánvaló ezt nem lehet definíció szerint megadni, viszont arra lehet törekedni, hogy leírjuk azokat a környezeti elemeket, amelyek az itteni életmódot, gondolkodást, módot olyanná tették, amilyen. És ezeket a főbb témákat emeltük ki. Ezek egyrészt helyi érdekűek, hiszen mondjuk sok minden meghatározta akár a város utca szerkezetét, vagy a tágasságát, ami a helyiek számára érdekes lehet. Vagy a helyiek számára érdekes lehet az, amikor végigmegy a Kálvin téren, hogy hány kollégiumi professzorháza állt itt, ami el nem tűnt. Itt lépdelt Csokonai, meg Méliusz, tehát éppen a lába nyomába lépek, és akkor hát ez azért mégse egy semleges tér. Tehát én nem válaszolnám szint, mert ez helyieknek is szól, ugye akkor meg miért ne szólna, akik idejönnek, akiről azt mondtam, hogy ne suhanjanak át, hanem egy kicsit időzzenek el, és szálljanak már időt arra, hogy eljöttek Debrecenbe, akkor valamit megtudjanak arról a városról, mert szerintem sokkal több minden megmarad bennük, hogyha meg másképp tudnak hozzá viszonyulni. Mondjuk a református kollégium és a nagy templom közötti térről, hogyha megtudják, hogy az hogy alakult ki, milyen kilódások és tervek útján, akkor egyszerűen másképp néznek arra a térre, mert hogy a tereknek történetük van, és a történetek teszik azzá, amik ezek, ha viszont nem tudunk rólunk, akkor úgy megyünk keresztül rajtuk tényleg, mint a... Tehát akkor meg se érintenek bennünket. Akkor miről fogunk mesélni az unokáik, vagy mikor fognak ők mesélni az unokáiknak, hogy mit láttak ők, amikor Debrecenbe jártak.
Kezdetektől fogva alapvetésnek gondoltuk azt, hogy két nyelvű legyen a kiállítás, magyar és angol. Ezt tartjuk mind a főbb szövegek, mind a tárgyszövegek szintjén, de minden más kísérő projekt vagy kísérő tartalom kapcsán. Ezzel tudunk nyitni arra, hogy nem csak a helyieknek szól, hanem annak, aki ide látogat. Sőt, most már talán van ennek egy közös meccéspontja is, aki messziről jött ide, de itt lakik.
Gyűjtment,
de utólag itt egyébként, sőt, az asztalnál ülve, akkor több gyűjtment.
Ketten Lajosan mindjárt megfogjuk egymás kezét itt. Igen, de szomorú történeteket megosztva egymással.
Ugye magam is csak ide betelepültem, itt egyedem kapcsán. Ugyanakkor...
A kisebbségben vagyok.
Kifejezetten. De hogy ugye gondolok itt elsősorban azokra az egyetemistákra, akik egyre nagyobb számban élnek itt most Debrecenben, és nem biztos, hogy tudnék nekik mondani olyan helyet, olyan instant tudás helyet, ahol megtudhatnának valamit a városokról. Én úgy gondolom, hogy ezzel a kiállítással fogjuk tudni ezt az űrt pótolni.
Illetve nyilvánvaló van itt egy nagyon érdekes dolog. Azzal, hogy az internettel kitágult a világ, minden elérhető van. Egyszerre tudjuk, hogy mi történik Törökországban, mi történik Amerikában, mi történik Izlandon, meg nem tudom hol. Mindenről egy kicsikét tudunk. De ezzel együtt én azt látom, hogy a helyi értékű témák, azok veszítettek a fontosságukból. Azt tapasztalom, hogy bejönnek diákok tálalatvezetésre, és akkor azt gondolja az ember, hogy tud valamire építeni Debrecen történet esetén, és nem tudunk mire építeni. Vagy nagyon minimális az. Tehát szinte misszió az, hogy visszaadjuk a saját történeteiket az embereknek. Ami miért senki se hibás, senki se felelős, nem azt akarom ezzel sugallni, csak hogy van egy ilyen fontos vetülete, és ilyen értem a történet elmesélése a helyieknek. Ez egy visszaadás, aki pedig itt él, nekik pedig lehetővé tesszük azt annak az egyetemistának, aki egyébként legfeljebb a fórumba megy el, meg a plázába. Nem tudom, szabad ilyet mondani.
Itt mindent.
Jó, akkor a fórumba megy el, meg a plázába, de nem biztos, hogy tudja, hogy mi az a város, ahol él. De lehet, hogyha tudná, lehet, hogy még jobban érezné magát, mint ahogy érzi. Nem tudom persze, mert sajnos nagyon kevés a kapcsolat az itt lévő külföldi egyetemistákkal, nem csak nekünk, hanem én úgy tapasztalom egyébként az egész városnak kevés a kapcsolódása. Tehát ahogy Ádám is mondta, szerintem ez a kettős cél kifele-befele kommunikálni, ez nagyon is összetartozik, és nem mond egymásnak ellen.
Én azért ülök itt lelkesen, mert pont erre szerettem volna utalni, hogyha mondjuk nem csak egyetemistaként, hanem mit tudom, néhány éve beköltözött emberként, ugye minden józan számítás szerint egyfajta növekedés előtt áll a város, ugye lakosság létszám alapján, hogyha mondjuk a kezébe lehetne adni minden frissen betele, vagy friss debreceninek, hogy fogalmazunk így talán helyesen, hogy na tessék itt egy starter pack, hogy akkor így egy gyors guide, hogy akkor ha ezt végigjárod, akkor nagyjából fel tudsz zárkózni, hogy akkor mi ez a város, ahol vagy, és nem csak azt látod, hogy akkor most jelenleg milyen épületek állnak, hanem egyáltalán annak nyomai, vagy teljes egésze, az hogyan alakult ki. És ez például nekem lelkesítő, mert hogy eddig csak könyvekből, hogyha esetleg valamennyire fel tudtam zárkózni, nyilván előtt is volt kiállítás, de hogy most ez egy új dimenzióban nyíló kiállításnak mutatkozik. Most még ugye hát csak itt a első szeleit látjuk, de Ádámnak visszaadom a szót, mert látom, hogy amit akar mondani.
Egyetemi létezésem első évében nagyon sokat sétáltam a Rakowski Dániel úton, amit most a kedves rádióhallgatók leginkább a beszakadt aszfaltról lehet ismerős nekik, illetve az itt ennek kapcsán tapasztalt dugókról, de nem tudtam sokáig, hogy mégis ki ez a Rakowski Dániel. Kiállításunkban külön falat szentelünk neki, hogy megtudjuk, hogy egy olyan főbíróról van szó, aki...
Na, óvatosan. Egy olyan főbíróról van szó, aki...
Akit érdemes megismerni.
Na, én majd fogom a kezed, nehogy aztán itt tényleg elmondjunk valamit. Viszont az például nagyon érdekelne, hogy arról bizonyára szerintem beszélhetünk, hogy mondjuk meddig nyúlik ez vissza, tehát hogy az őskortól kezdve éltek már itt, vagy honnan kezdődik egyébként így időben a kiállítás?
Külön kell szednünk mindenféleképpen. Van egy földalatti Debrecen részünk, ami a régészeti anyagot dolgozza fel, és van a civisek világa, aminek a origóját Lajos tudja megmondani nagyjából, hogy honnan indul.
Ja, azért talán nem említettem, hogy nem egy ilyen kronológikus fejlődési során van, mert nincs ilyen, hanem témák vannak. Azért a témákat elmondhatom. Tehát kezdő téma
végre
a föld. Hiszen a föld művelés, a földhöz való viszony határozza meg alapvetően az itteni emberek életét. Azt szabta meg, hogy mikor mehetnek szórakozni, és mikor nem. Tehát, hogy megkerülhetetlen maga a földhöz való viszony, aminek van áldásos és kevésbé áldásos következménye. Fontos elem maga a reformáció. Szóval a reformáció alakítja ki a puritanizmustól, tehát mindazt az életformabeli viselkedés vagy magatartásmódot, amely nyomokban még ma is megfigyelhető. Tehát nyilvánvaló szólnunk kell magáról, erről a reformáció és a puritán életvitelről, illetve a katolikus és a református együttlétről. Mert persze...
Ugye, vagy nem együttlétről néha.
Nem, a régész kollégám mesélte most, hogy itt a kolostort fenntárták, és nem értették, hogy a reformátusoknak hogy van kolostoruk. Tehát mondta, hogy ugye hát ez azért bonyolultam, mert előtte éltek itt nem reformátusok, aztán értek reformátusok, aztán ugye egy különböző alkuk folyamán visszafogadják a katolikusokat. De korábban ez a témát nem érintettek a múzeum kiállításai, nem hiszem, hogy tudatosan vagy szándékosan, hogy kerüljék a témát, de egyszerűen valamiért nem jut szóba. De ma már, amikor fontos sok szempontból a különböző felekezetek együttélése, szerintem egy érdekes téma, ami ezt közvetlenül tudnak sokan kapcsolódni. Aztán megkerülhetetlen maga a tűz. Hiszen ha azt mondjuk, hogy a tűz volt a legnagyobb főépítésze a városnak, akkor nem hazudunk, mert tulajdonképpen, ahogy Ádám is korábban említette, nagyon sokszor leég a város, de nem csak azért a következmény felépítették, hanem nyilvánvalóan mindig modernebben építették fel. A 19. századi Debrecen képe, ami máig meghatározza az egész főteret, ez a klasszicista stílus, ez tulajdonképpen a 802-811-es tűzvész után jön létre. Tehát, hogy ilyen értem egy város tervezés szempontjából is fontos, és nyilvánvaló szólni kell egy nagyon nehéz időszakra, ez a 19. század második fele. Azért nehéz időszak, mert ugye ez az az időszak, amikor nagyon sok tehetséges kereskedő és üzlethez értő vagy üzleti világba gondolkodó új típusú polgár bejön. Ugyanakkor, akik jól végzik a dolgukat és meggazdagszanak. Ugyanakkor ugyanez az időszak az, amikor a civis polgárság nem tudja megváltoztatni a gazdálkodáshoz való viszonyát, továbbra is kültesett, teljes állattenyésztés folytat, miközben már régen a gabonában van az üzlet, és elszegényednek. Most a kettő rétegnek a viszonya nem teljesen harmonikus, és ez kisebb-nagyobb egyéni tragédiákhoz lehetett, de nyilvánvaló beszélni kell róla, mert ez egy fontos része a városiasodásá, hogy végre Debrecen valamilyen módon ne egy nagy faluként, hanem városként írják le. Ezek azok a fő témák, amelyek meghatározzák a kiállításnak a gondolatmenetét.
Ezelőtt az időszak előtt egyébként volt már nagyobb ilyen bevándorlási hullám a városba, tehát hogy amikor jöttek a gyűjtmentek nagy mennyiségbe, vagy ez volt az első ilyen idézőjelben krízis helyzet, amit meg kellett oldani?
Hogy a felekezeti sokszínűség is mutatja, hogy már a 18. században bőven engedett volt megtelepedni a városban más felekezetűeknek.
Ezért nem volt az olyan, már bocsánat most, tehát nem volt az olyan egyszerű, mert végül is ugye katolikusokat elűzik, utána nem jön be katolikus. Maga a szabadkirályosi városi címnek a megadása, vagy a rangnak a megadása az, amihez kötik, ugye, hogy be kell fogadni a katolikusokat, ami 1715-ben következik be. A zsidó emancipáció 1840, 1843-ban még lehet olyan országgyűlési felszólaló debreceni képviselőtől hallani, aki azt mondja, hogy nem akarjuk, hogy belakjanak a városba. Tehát, hogy nyilvánvaló, mivel a város megmaradása, hiszen ki van szolgáltatva, nincsen folyó, nincsen kő, semmi nincsen, ami természetes védelmet szolgál. Két lehetőség volt, az egyik mindig megfizetni a szabadságot, másrészt a lehető legnagyobb mértékben összezárni. Tehát, hogy az erőt a közösségbe megmutatni, és ez ugye hosszú ideig így működött, hogy a közösségnek az érdeke alapvetően mindenképpen elsőbséget élvezett az egyén érdekénél fogva. Mondjuk a Szabó Magdának kiállításával kielolvasva, ez nagyon szemléletesen látja, hogy hogy is működött ez. Tehát, hogy ez a fajta bizalmatlanság, az idegenekkel szembeni óvatosság, ez nem azt jelentette, hogy itt a debreceniek azok egyébként egy alapvetően idegenkednek mindentől, de maga a megmaradásnak a záloga, ez a fajta összezárás, ez ilyen mentalitásként, vagy ilyen mély pszichológiai mintázatként, ez valahogy elraktározódott és működött, és nyilvánvaló sok pozitív vonással, de volt egy idő, amikor ez már inkább talán akadályozta a városnak a fejlődését, a nyitását.
Még azon szerintem feltétlenül menjünk végig, hogyha lehet, hogy akkor milyen fejezetei vannak, ugye, mert hogy valahol ott fejeztük be, hogy akkor a reformátusok és hát a katolikusok kapcsolata, de hogy van esetleg valami más leágazás is.
Van még két egység, amiről kronológiailag végül is nem egy előrelépés lenne, ami most mégis Lajosnak egy ilyen vezérfonala volt. Kettő közbevetett egység lenne. Az egyik az aranyegyszarvúhoz címzett gyógyszertárnak az egysége, egy patika, a patikusság, a gyógyszertár, mint szociális térnek a bemutatása lenne, alapvetően építve az aranyegyszarvú patikának a festett tábláira, illetve gyógyszertári emlékanyagra.
Ez eredeti, vagy mármint, hogy ez a mint festett tábla, vagy ez
így hogyan? Van egy történetünk ehhez kapcsolódóan, miszerint a Városi Múzeum, ami most májusban alapítódott meg, idestova éppen kerek évszámmal, közelítőleg 1905-ben, azóta mindig jelen van ez a kiállítási egység, ez a aranyegyszarú patika festett táblái, különböző módon, úgyhogy mi sem szerettük volna ezt az új kiállítást térből kihagyni. Tehát ő kap egy külön egységet, de a kollega arról is beszél többek között, hogy vajon milyen könyvespolca lehetett egy patikusnak, mivel dolgozhatott, illetve hogy mivel lehetett hatással a betegeire, miről lehetett diskurzus.
Mondjuk a morfiummal valószínűleg egész jó hatással lehet, vagy nem tudom, volt-e ilyen, de...
Az meg a különböző főzeteknek az eredjére. Másik egység, ami egy külön egységet képez, ez a mesters szépséghez, a mesterségekhez való viszonya a debreceni polgároknak, és hogyan alakul ki az a sajátos képzőművészeti irányzat, vagy miben ölt testet, milyen kiemelkedő alakjai vannak a debreceni művészetnek. De elsősorban
Kis Sámuel és Beregszászi Pál.
Igen, az ő munkásságát a nálunk őrzött anyagra mutatjuk be, illetve nekem egy külön része a dolognak, hogy a Beregszászi Pál kapcsán a különböző mesterrajzoknak és az ő tanítványainak a különböző mesterrajzait mutatják be, hogy a praktikumban való szépség, hogy ezeket a mesterrajzokat milyen aprólékosan készítették el, úgy, hogy akár egy zár, egy mindennapi életben használható zárnak a pontos rajza is egyébként milyen szép tud lenni, erre próbálnánk meg felhívni a figyelmet, illetve mindenképpen helyet kap a Csokonai Színház, mint színház történeti vonal ebben az egységben.
Csak a szépművészetekkel kapcsolatban, hogyha egy megjegyzés, hogy itt az az érdekes, hogy azok az emberek, akik könyveket írnak a szépművészetről, járnak Nyugat-Európába, találkoznak művészekkel, múzeumokkal, hazajönnek, és ennek a praktikus oldalát erősítik. Azt mondják, hogy minden asztalosnak tanulni kell, meg kell nézni a különböző művészeti alkotásokat, hogy szép asztalokat tudjon készíteni, hogy szép bútorokat tudjon készíteni, és így tovább, és nem az önálló művészi alkotásokat hozzon létre. Tehát a maga praktikum, maga a hasznosság alapvetően itt is megmutatkozik, és tulajdonképpen emiatt van az, hogy maga az önálló, autonóm művészet, ami nem valami hasznos dolog is van, hanem mert a művészet az úgy létezik, az nagyon nehezen ver gyökeret a városba, és erre hosszú ideig várni kell, nem véletlenül, hogy Kis Sámol az első rajziskolának az első tanára, aki festészetből szeretné élni, hát bizony elég nehezen éldegél a városban.
És ha már visszakanyarodva az előző kérdéshez, hogy milyen időintervallumban dolgozunk fel témákat, egy dolog mindenképpen szeretnék kiemelni, és legyen ez a podcastnek egy olyan ereje, ami egy premier tényleg, hogy ki kell lépnünk a kiállító térből, és a 20. század, 21. századi témákat nem fogunk tudni feldolgozni most, viszont gyűjtenünk kell anyagot ahhoz, hogy később fel tudjunk dolgozni ilyen témákat. Ezért úgy gondoltuk, hogy kilépünk az online térbe, és létrehozunk egy olyan helytörténeti fórumot, ahol nem elsősorban a múzeumi írásokat szeretnénk elhelyezni, hanem minden más olyan helytörténeti műhelyt, aki Debrecen történetével, Debrecenben vagy Debrecenen kívül foglalkozik, annak helyet is teret adni. És ez a Helyi Érték nevű fórum oldal, ez éppen a felvételünk után pár nappal fog élesedni a Déri Múzeum aloldalán, úgyhogy talán aki ezt a podcastet hallgatja, az Debrecen helytörténete iránt érdeklődik, úgyhogy talán emiatt a fórum miatt is érdemes megnyitni a böngészőt és bepötyögni a Déri Múzeumnak az oldalát, és bízunk benne, hogy ez ki tud nőni majd egy olyan közös beszéd csatornává, egy olyan anyaggyűjtő platformá, ami később majd segít nekünk abban, hogy miről érdemes egyáltalán kiállítást szerveznünk, miről érdemes múzeumi keretek között is beszélnünk, hogyha Debrecen 20.-21. századi történetéről van szó.
Ezt egyfajta ilyen citizen science jelleggel kell elképzelni? Tehát, hogy szabad adatszolgáltatása lakosság részéről fel lehet tölteni képeket, történeteket, vagy félreértek valamit?
Nem, ez egy fórum valóban. Alapvetően azonban cikkekhez lehet kommentelni, és kommentekben megosztva tartalmat, képet, egyéb fájlokat. Nyilván mivel ma már mindenki, sajnos tényleg mindenki hozzáférhet az internethez, akkor ezért ezt moderálni kell. Alapvetően viszont a tartalmat, az értelmes tartalmat pont erre a célra alakítottuk ki ezt a felületet, hogy ha van valakinek olyan képanyaga, van valakinek olyan története, amit mindenképpen szeretne hozzáfűzni az adott cikkhez, azt megteheti.
Ez szerintem azért hiánypótló, hogyha tényleg történnének ilyen feltöltések, vagy érkeznének új tartalmak, mert ugye a Fortepánnak a Debrecenről szóló képanyag az 600 pár fénykép. Az MTVA-nak 11 ezer pár száz, ugye sokkal jelentősebb, de az nem szabadon hozzáférhető, és ugye ez még mindig kevesebb, mint 13 ezer fénykép, és én az elmúlt hónapokban, vagy talán már mondhatom, hogy években elég sokat keresgéltem azokat a lehetőségeket, amikhez hozzájutottam, vagy hozzáfértem így félig meddig a civil házas projekt kapcsán, félig meddig ugye a fotósorozatom kapcsán, hogy rengeteg ugye archív fényképp lapul bizonyos cipős dobozoknak a mélyén akár, és el tudom képzelni, hogy tényleg Debrecen is tele van olyan, hát félig elfeledett fényképekkel, történetekkel, amik, hogyha egy ilyen felhívás megjelenik, akkor hát, ha előkerülnének, és hát, ha tudnánk gazdagítani a Debrecenről szóló képanyagot a családi archívumokból származó fényképekkel.
Olyannyira, hogy az egyik ilyen szakmai egyeztetésünk során a kollégák is előkeresték azokat a képeket, amiket mindenképpen szeretnének megosztani, és saját magánképeket, de nem is a múzeumi képeket. Tehát örülök, hogyha ilyen fogadtatást kapna a fórum, hiszen ez egy alapvetően egy csak egy lépés, a térnek a megnyitása, de bízom benne, hogy mindenki, aki ezt fontosnak gondolja, vagy meg szeretné osztani, az fogja is használni.
Ha megengeditek, egy nagyon kicsit, bár itt vagyunk a kiállítás terében is, hogy majd, hogyha most csak elképzeljük, hogy milyen lesz, de hogy oda kanyarodnék vissza, vagy az segít a visszakanyarodásban, hogy ugye a felvezető részben volt egy videósorozat, hogy mi a civis, vagy ki a civis, ugye így volt pontosan. Az érdekelne, hogy például, hogyha még itt ennyiben maradhatunk a kiállításban, ahogy ti is vizsgáltátok az anyagot, néztétek, hogy mi kerüljön ki. Nagyon érdekel, hogy akkoriban ők, bárki, bármelyik korban, ugyanúgy gondolkodtak-e magukról, hogy mi az, hogy civis, vagy ki a civis, vagy ezt így elkezdték-e definiálni, körbejárni, vagy az teljesen egyértelmű volt, és most még mi gondolkodunk azon, hogy mi a civis, vagy már mi gondolkodunk azon, hogy mi a civis.
Én csak a 19. századról tudok ebből a szempontból beszélni, amikor már van sajtó. És a sajtóban rendszeresen ugyanaz a fajta városkép köszön vissza, ami alapvetően nagy faluként és falusi mentalitásként jellemzi Debrecent. Viszont most, hogy böngészem és lapozom a 19. századi újságokat, nem ennyire egyszerű a kép. Nem gondolom azt, legalábbis nyoma nincsen, sajnos nem találtunk civis naplót, civis levelezést, ami valamilyen módon erre reflektálni, hogy ki is vagyunk mi, de egy biztos nyilvánvalóan legalábbis az értelmiség és az olvasott réteg találkozott azzal a képpel, hogy mi él a széles köztudatban Debrecenről, hogy jól élnek, kerek képük is, civisek, jó zsír, szalonna, nem tudom, ugye Petőfi.
Civis vagyok. Ezt érzem. Oké. Okay.
Petőfi úti levelei, ráadásul ezt még jól el is terjesztették, ugye. Tehát, hogy valószínű valamilyen módon szembesültek ezzel, hogy mit gondolnak róluk, de én azt gondolom, hogy azért itt elég öntörvényes konok emberek laktak. Tehát, hogy ez annyira nem befolyásolta, ahogy mutatja a 19. századi elszegényedés, ők nem vizsgálják azt, hogy mi az ok az elszegényedés, hogy meg is lehet, hogy változtatni kell mondjuk a gazdálkodási módunkon. Egyszerűen megharagszunk arra, aki egyébként meg... Tehát, de én azt gondolom, hogy ezért kár lenne párcát tűnni fölöttünk, mert hogyha megkérdezik rólunk, hogy mi hogy gondolunk a mai életünkről, mi is ilyen tudatosan éljük az életünket. Tehát, hogy azért én azt gondolom, az emberi esendőség az sokkal jelentősebb, és befolyásolja a társadalmi, meg akár a történelmet is.
Sőt, talán a Petőfieknek, ha fel lehet róni valamit a forradalom, a március 15-i forradalom, és utána a jogrendszernek az átreformálása, az új alkotmány törölte el azokat a fundamentumokat, amik alapján nagyon sokáig meghatározta magát minden város, minden etnikai közösség, vagy minden jogi réteg Magyarországon. Én alapvetően középkorász vagyok, és azt szoktuk mondani az egyetemen, amikor tanítjuk a középkorban a rétegződést, hogy ez egy privilégiumok, vagyis előjogok alapján meghatározott rétegek vannak, nincsenek nemzetiségek, nincsenek más eszmerendszerint törülő rétegek, hanem azt szerint határozom meg magam, hogy nekem milyen jogom van. És vannak ugye a nemesek, akinek vannak jogaik, és vannak, akinek nincsenek jogaik, ők a jobbágyok. És így nagyjából jogok alapján lehet meghatározni. Tehát én szerintem, amit eddig itt összeolvasgattam a kiállítás kapcsán, a Debrecen kapcsán, folyamatosan a városi jogok megerősítéséért küzdenek, mint ahogy Lajos is említette, és a városi jogoknak a szabadsága az, ami meghatározza a debreceniséget egy bizonyos korig, és utána valóban belép majd a 18-19. Században egy külön meghatározás, egy külön öngondolkodás forma, de ez 17. század végig, ami nekem jogom van, ami lehetek, én az vagyok.
Engem azért érdekelt, mert hogy lehet, hogy a kérdést akkor így nem jól tettem fel, de abszolút választ is kaptam rá közben, hogy míg mondjuk ma körbe kell járnunk, hogy mi a civis, hogy akkor vajon tudták-e egyből, hogyha szembe jött valaki, hogy ő civis, vagy könnyen kimondták-e magukról, vagy egymásról, hogy te barátom, te civis vagy.
Nyilvánvaló, nagyon jól tudták, hogy ki a jó civis, meg a gazdag civis, mert neki nagy kapuja volt. Maguk a kapuk ugye azok nem pusztán ki is bejárásra szolgáltak, hanem kvázi státusz szimbóluként megszabták azt. Tehát egyrészt azért világosan lehetett tudni, a civis azért az, aki itt háza van, van földje, és gazdálkodik. És voltak, akik más társadalmi értekhez tartoztak, voltak a városi tisztviselők, a kollégiumi tanárok, és így tovább, és voltak nyilvánvaló egy idő után a város falán kívül épülő újsorosok, ami nagyon jellemző, hogy ők nagyon szabályos utcarendbe kellett, hogy épüljenek. Míg Debrecen utcái ilyen gírbe-gurbák voltak, egyik ház kijebb, a másik ház bent, és Foucault-nál olvashatjuk, hogy a felügyelet egyik fontos eleme, hogyha szép rendet átláthatóvá tesszük azt a területet, és az újsorosokat, akik ugye kilaktak a város falán kívül, akiknek kevesebb joguk volt, mint a bentlakóknak, ők világukat jól át lehetett látni, és koordinálni, ellenőrizni, kontrollálni. Tehát, hogy szerintem nyilvánvaló mindenki tudta, hogy ki a civis, de nem definiálta, és nem gondolkodott rajta, hanem élt vele. Az egy másik kérdés, hogy a 19. században az a fajta egészséges egyensúly a közösség érdek és az egyén érdeke között, ami korábban megfigyelhető volt, ez a 19. században megromlik, és Fazekas Mihály élete végén arról panaszkodik már, hogy a város vezető rétege már nem a közösségé dolgozik, hanem a saját egyéni érdekeiért. De ez egy másik külön probléma.
Viszont most, ahogy leírtátok, lehet, hogyha visszarepülünk mondjuk 100 évet az időben, akkor mi ebben az esetben, mivel megvannak ezek a feltételek, amikről beszéltél az előbb, hogy mondjuk van egy nagy kapu, gazdálkodok, van egy földszintes lakóházam, akkor civis vagyok. Ugye ezek ilyen tárgyi dolgok gyakorlatilag, vagy az egyik életmódbeli, mert a gazdálkodás az életmódbeli természetesen, de hogy mégis feltűnő olyan szempontból, hogyha teljesülnek ezek a feltételek, akkor nincs miről beszélni, úgymond. De hogy vajon a 21. században, amikor már ugye nincs gazdálkodás, a földszintes lakóházak tűnnek el folyamatosan, hogy ebben a megváltozott környezetben tényleg engem is érdekel maga ez a kérdés, én is gondolkozok rajta, azért akarom ezt tőletek is megkérdezni, hogy ebben az esetben viszont nem csak a fejünkben lakik a civisség, tehát hogy nem lehet, hogy bizonyos értelemben inkább a debreceniségünkről kellene beszélgetni, nem pedig a civisségről. Már hogy nyilván nem a kiállítás szempontjából mondom, mert a kiállítás természetesen a civisséggel foglalkozik, de hogy eszmei vagy ideológiai szinten van-e még értelme szerintetek a civisségről beszélni?
Nagyon jó példa erre a civis interjú sorozatunk YouTube-on. Alapvetően van, aki civisként kezd el magyarázkodni, civisségről kezd el gondolatot formálni, valaki pedig a debreceniségről. És itt megfogható ez a kérdés, hogy valaki úgy gondolja, hogy már nem a civisekről kéne beszélni, hanem a debreceniségről, A kettőt mi ugyanúgy nem lehet elválasztani, egyik gyökeredzik a másikba, és ez valamelyik, amely beszéltünk korábban gyűjtmenségről, és a interjú sorozatban valaki mondja is, hogy debrecenivé lehet válni. Nagyon nehezen, de debrecenivé lehet válni. Civisé ugyan én nem váltam, de azért mégiscsak eltöltöttem itt Idestóban 16-7 évet, és már azért úgy jövök át a keleti főcsatornán, hogy igen, ez már itt az a síkföld, ahol már most már jó lesz otthon lenni. Tehát, hogy debreceniség az lehet, hogy civilségben gyökeredzik, már nem úgy gondolkodunk rajta, viszont debreceniségben gondolkodhatunk.
Egy kis kiegészítés szeretnék tenni, hogy ne legyen félreértés. Nyilvánvaló ez a földház gazdálkodás, ez a 19. században megváltozik. Akik beköltöznek kereskedők, mit csinálnak? Mind földet vesznek. Tehát maga a civis gazdá minta, ez annyira erős volt, hogy tényleg a Csanak Józseftől kezdve, Sestinákon keresztül mindegyik földbe fekteti a pénzét, tehát hogy ez nem lehet arra azt mondani, hogy az a civis, aki nyilvánvaló ez különböző korokba különböző módon árnyalódik. A debreceniség pedig ugye azért nehezném, ez egy terhelt fogalom. Hiszen az 1805-ben azért Kazinczy Ferenc ezt a fogalmat, most teljesen mindegy, hogy ő de Debrecen Attilának van egy nagyon jó tanulmány, ami szépen kimutatja, hogy konstruálódik meg maga a fogalom. De ez a lényeg azonban nem az, hogy megkonstruálódik, hanem hogy ez a fogalom él és létezik. És egészen a 20. század elejéig üldözi Debrecent, mert mindig azt olvassák a szemébe, a debreceniség, ami azt jelentette, hogy itt elzárkózó maga hit, azt gondolja, csak amit ők gondolnak, az az igaz, és mindenki másod ugye rosszul gondolja. Tehát, hogy ez a fogalom, ez úgy bélyekként ragad Debrecenre. Az, hogy a 21. században már nyilvánvaló nem ezt jelenti a debreceniség, de hogy mit jelent a debreceniség, ugye ezt azért nehéz megfogalmazni, mert tulajdonképpen a 20. század első felétől olyan erőssé válik a beköltözés, és most is folytatódik a beköltözés. Ugye Baltazár püspök írta valamikor a 20-as években egy nagyon érdekes cikket, ami arról szólt, hogy ő nem azért félt a beköltözőktől, mert gyűlöl őket, mert idegenek, hanem mert a város annyira fel fog higulni, hogy eltűnik mindaz, amit Debrecen itt teszi, mert egy, nem tudom, más tájról jövő, másfajta szokásokat, gondolkodásmódot hoz ide, az előbb-utóbb a gyerekeibe is öröklődik. Tehát, hogy valami elveszik, ami adott volt, de úgy tűnik, hogy ilyen értelemben a debreceniség, amiről te beszélsz, az ideológiai konstrukcióként működhet. Öndefiníciónként vagy önmeghatározásként nem működhet. Legfeljebb, ahol Ádám mondja, hogy jó érzés mondjuk hazajönni Debrecenbe, de hogy egyébként mit jelent debreceninek lenni, és miben különbözik a nyíregyházi léttől, a miskolci léttől, az ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani, én nem.
Visszatérve, csak egy rövid gondolat, hogyan határozzák meg magukat, az emberek mindig másokhoz képest határozzák meg. És talán ezt lehetne így még hozzátenni identitásképzőnek, hogy én az vagyok, ami ő nem.
Na ehhez képest, hogyha megengeditek, akkor egyfajta zárkérdésként tenném fel úgy, hogyha visszatekintetek arra, bár még nem befejezett útra, hiszen a kiállítás még nem indult el a múzeumok éjszakáján, de hogyha így az eddigi útra visszatekintetek, amióta foglalkoztok most ezzel a kiállítással, változott-e a ti debreceniségetek vagy civisségetek ezáltal, vagy formálódott-e, vagy mi az, ami változott benne?
Ennyien változott, ugye én alapvetően a 19. századdal foglalkoztam, és ott már egy erősen negatív városképpel kerülünk. De mondjuk elolvassuk Barta Bortizsák krónikáját, ahol Debrecen megmaradását ugye hivatásként írja le, nyilvánvalóan az egy másik időszak, és én ezt kevésbé tartom a tudatomba, persze tudok róla, de itt, amikor említettem korábban, hogy ugye különböző korszakokból, különböző szaktárgyakhoz érkező kollégákkal beszélgetünk, mindannyiunknak árnyalódott a képe, és én legalábbis biztos, hogy ma már komplexebben látom magát a debreceniséget, a Debrecen történetét. A másik pedig valahogy egy ilyen közös projekt, ugye mindig álmodtunk egy közös projektről, volt, hogy egyszer, hogy a Hortobágy történetét dolgozzuk fel, képzőművészet, irodalom, meg minden szempontból, aztán mindig elsortol az élet, de most, hogy itt volt egy pályázati lehetőség, valahogy én úgy látom, hogy a kollégák is összecsiszoltak. Volt egy olyan közös munka, ami kimondottan jó érzés volt, nem volt ilyen. Nyugodtan megmondhattuk egymásnak, hogy mondjuk mi az, amit nem értünk az ő szövegére egyet. Tehát egy ilyen nagyon jó közösségi munka volt, ami szerintem pluszban emlékezetessé teszi ezeket a hónapokat.
Én talán elmondhatom, hogy még talán többet is megtudtam Debrecenről, mint amit szerettem volna, de viccet félretéve, anekdotát szeretnék itt elmondani.
És hát ő mit tudott meg rólad? Az még azt nem tudjuk, úgyhogy na, bocsa az anekdotát.
Orosz Pista bácsi, aki szintén Debrecen történeti monografikusa volt, levezető elnöke egy 650 éves Debrecen című konferenciának. Hát számoljuk ki, hogy ez mikor volt, de voltak éppen teljesen mindegy. Én fiatal egyetemistaként hallottam, és Pista bácsi felállt, és mondta, hogy konferencia végeztével, hogy ma se kerültünk közelebb a válaszhoz, hogy mégis miért lett itt a semmi közepén egy város. Igazából én se feltétlenül lettem közelebb hozzá, de egy dolgot azért mindenképpen elmondanék, és ez nem a Civisek világa című kiállításhoz, hanem a föld alatti Debrecen régészeti kiállításához kapcsolódva, hogy kimutatható, hogy folyamatosan lakott a terület. Valaminek ennek oka van. Én alapvetően itt földrajzi okokat látok elsősorban, de az, hogy a bronzkortól kezdve folyamatosan lakott és nagyon gazdag falvak vannak még a középkorban is, és utána pedig kinő itt egy olyan város, ami megint csak földrajzi okok miatt, de a 21. században Magyarország második legnagyobb városa és meghatározó városa, ez nem véletlen.
Azt hiszem egyfajta zár és végszónak is, hogyha lehet, akkor ezt kinevezhetjük. És hát nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehettünk, még most csak az ígéret földjén, aztán nem sokára majd a kiállításban is. Lajos Ádám, köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük az érdeklődést.
Köszönjük a lehetőséget, várunk titeket vissza, amikor majd lesz itt kiállítás.
Hát azt elhiheted. Itt fogok civissé válni. Nem tudom, hogy van a végén egy ilyen karddal civissé ütés.
Nem, de szelfizhetsz civis.
El ne mondd kivel.
A végén már meg lehetett pénzért venni, tehát nem kellett polgáreskü, semmit se kellett. Lefizettél ennyi pénzt.
Na, ha lehet egy üzleti tanácsom a Déri Múzeumnak, ezt ha esetleg bevezetitek, én ott fogom a 2000 forintot bedobni a végén, még pluszban.
Nem, az úgy működik, hogy megvizsgáljuk a
vagyonosodási helyzetedet. Hát, ha esetleg.
Ja, de ez úgy működik, hogy megvizsgáljuk a vagyonosodási helyzetedet. Ha gazdag vagy, akkor többet fizet. Ha szegényebb vagy, kevesebbet fizet. Tehát, hogy ez nem egy automatizmus. Aha.
Én a Tócós kerten itt a negyedik emeleten lett, hogy szorgalmazom a nagy kapu bevezetését nálunk, tehát, hogy a liftből kilép egy ilyen nagyon nagy kapun tudjak belépni az otthonomba, hogy akkor legalább ez meglegyen. Neked pedig köszönjük, hogy hallgattad ezt az epizódot, és nagy szeretettel ajánljuk a figyelmedbe még az ígéretek alapján is a Civisek világa kiállítást, amely hát akkor majd június 24-én nyílik majd ugye a múzeumok éjszakáján, és hát minden mellett pedig akkor örömmel várjuk tőled a leveleket. Akár csak azt is, hogy mondjuk mi legyen a következő témánk. Lehet, hogy itt a Déri Múzeumban is, hogyha esetleg egyszer majd visszakéreckedünk, akkor nagy örömmel ugyanígy innen a térből podcastelnénk. Most meghívattuk magunkat, Viktor, ezt így kell csinálni. Úgyhogy örülünk, hogy hallgattad ezt az epizódot, keresd magadnak még a futáshoz, vagy egyáltalán a civis portaműveléséhez. Isten áldjon téged, szia!
Hello!